az emberi természet, kedvesem, épp olyan mindenütt. Legfeljebb annyi a különbség, hogy a nagyvárosban nehezebb megfigyelni. Millás reggeli.
Most pedig az a téma, amit beharangoztunk az imént, mégpedig az Exim Bankkal kapcsolatos információkat fogjuk átbeszélni Szabó István Attilával, az Exim üzleti vezérigazgató helyettesével. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, szervusztok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Hát ugye egy pár szektorban már megnéztük, hogy mi történik, hogyan működnek az intézmények a válság, illetve járvány idején. Exportfinanszírozóként milyen rövid, illetve hosszú távú hatások várhatók szerinted a magyar cégek export teljesítményére nézve?
Hát én messze menő jóslatokban nem szívesen bocsátkozom, de az most már látszik, hogy az elsődleges hatásokon kívül, tehát az elsődlegesen érintett szektorok értelemszerűen hotelek, éttermek, stb. Kezd kibontakozni a másodlagos, harmadlagos hatás is, tehát egyikünk sem lesz a gazdasági károkra immunis, és hát ilyenkor az államnak, meg az állami pénzintézeti szereplőknek különösen az a feladata, hogy olajozza a gazdaságnak a fogaskerekeit, és elősegítse a gazdasági növekedésnek az újbóli beindulását. Úgyhogy örömmel jelentem, hogy mi rendben vagyunk, dolgozunk, megtettünk minden olyan intézkedést, ami ahhoz szükséges, hogy tartósan üzemeltetni tudjuk a bankot, és készen állunk arra, hogy a továbbiakban is segítsük az exportőr magyar vállalatokat, és nem csak, hogy olyan módon segítsük őket, mint eddig, hanem annál sokkal jobban, hiszen mi is a gazdasági élénkítő csomag részeként számos javaslattal éltünk már eddig is.
Mi volt a legelső intézkedés, amit tettek? Ez most akár külső, akár, tehát akár a folyamatokat, a belső folyamatokat illeti, mikor nagyon hirtelen beütött ez a válság, akár mondjuk a ügyfelekkel kapcsolatosakat.
Hát azt nem kell, hogy mondjam, hogy az események olyan tempóban gyorsultak, hogy ezek mindenkit meglettek, de szerencsére mi a tetején tudtunk maradni a hullámnak, és nem tekert minket maga alá. Mi már január végén gondoskodtunk arról, hogy megtegyük azokat a minimális egészségügyi, meg biztonsági intézkedéseket, amiket szükségesnek véltünk, mindenhol helyeztünk ki készfertőtlenítő zseléket, naponta többször takarították a kilincseket, liftgombokat, ajtókat, tehát mindenütt, ahol ugye kontakt képzelhető el. És amikor láttuk, hogy Magyarországon megjelennek az első megbetegedések, akkor kidolgoztunk egy olyan tervet, aminek az elsődleges szerepe, vagy elsődleges feladata a működésbiztonságnak a megteremtése volt. A kollégákat több csoportba osztottuk, voltak, akiket állandó otthoni munkavégzésre utaltunk, ugye ez a csoport, ez megnőtt az iskolazár után, hiszen az iskolák bezárása miatt szülőknek ugye otthon kell maradni a gyerekekkel. A maradék hadrafogható csapatot pedig A és B csapatra osztottuk, kéthetes ritmusban dolgozunk, úgyhogy irodában, illetve home office-ban, ezzel lehetőségünk nyílt arra is, hogy kiteszteljük a home office képességeinket, tehát működnek-e a szervereink, működnek az applikációink, működik a VPN-ünk. Örömmel jelentem, hogy 100%-os fordulatszámon tudunk így működni, és most tesszük a következő lépéseket, készülünk fel arra, hogy egy olyan helyzetben, amikor már mindenkit home office-ra kell küldeni, akkor hogyan tudunk működni. Ugye a mi szakmánkban sok a papír, meg a szerződés, meg a közjegyzőzött szerződés, úgyhogy ezeknek a kiváltását próbáljuk megteremteni digitális dokumentumokkal, elektronikus aláírással, illetve hát a közjegyzőzésre is fogunk találni valamilyen megoldást.
Igen, hát beszéltünk már olyan hallgatónkkal, aki például könyvelőirodában dolgozik, ugye náluk is óriási probléma ez. Náluk egy ilyen karanténozás van a nagyobb papír munkák előtt, úgyhogy ők így próbálják ezt áthidalni, nem tudnak rögtön áttérni digitálisra.
Igen, hát ez minden szervezetnek egy nagy sok most, különösen úgy, hogy pont azok a digitális eszközök, amik szükségesek, azok ilyenkor pillanatokon belül elfogynak, mondanom sem kell, hogy laptopot például nem lehet kapni az egész országon.
Gondolom, ilyen helyzetben az első ránézni az ügyfelekre is, hogy ki mennyire van kitéve a válság következményeinek, ki mennyire kifesztett, mennyire kockázatos a portfólió, ezt megnéztétek? Hát gondolom, hogy igen, de akkor mi az eredmény, akkor inkább ezt kérdezem.
Természetesen elvégeztük ezt szaknyelven portfólió stressztesztnek hívják, különböző szenáriókat vizsgáltunk, ugye, ahogy mondtam, senkinek nincsen kristálygömbje, tehát nem tudjuk, hogy mekkorák lesznek a gazdasági károk, különböző stressz szenáriókban elemeztük a portfólió portfóliónak a várható alakulását, de szerencsére nagyon stabil és erős az ügyfélkörünk, ugye számos bank is az ügyfeleink között tudható egyébként, ugye ez is javítja a portfóliónak a minőségét, és az elsődleges számítások szerint, ha megnézzük a 10 évvel ezelőtti válságot, amikor egy eléggé mély pont volt a vállalat hitelportfólióba, a mostani számítások szerint annál jobban fogunk ebből kijönni. Erre bőségesen elegendő a jelenlegi tőkeellátottságunk is, tehát gyakorlatilag mondhatni karcolásokkal át tudjuk vészelni ezt az időszakot.
Mivel számol a cég ilyenkor? Tehát vannak forgatókönyvek? A legrosszabbal kalkulál, vagy van egy közepes, vagy egy ilyen bármi lehet helyzetre fölkészülve születnek a lépések, tehát hogyan alapján születnek a döntések most?
Igen, ahogy mondod, az ilyen makroszenáriók alapvetően az elsődleges kiindulási pontja az értelemszerűen GDP növekedés, illetve kontrakció csökkenés, illetve árfolyam, és ezeknek a különböző kombinációiból lehet leképezni azt, hogy mi várható a gazdaság szereplőire, de ezzel nem mutatnám a hallgatókat, hadd mondjak egy ennél inkább egyszerűbb vagy tán közérthetőbb képet. Ugye sok közgazdász elmondta, én is ezek közé tartozom, hogy ez a válság ez feltehetően V-betű alakú lesz, tehát hogy gyorsan lefele, aztán gyorsan föltele. Most eddig ez nem nagy tudomány ezt elmondani, de én hadd tegyek hozzá még egy dolgot, az, hogy a V-betűnek mennyire lesz széles a szája, tehát hogy meddig tart, az attól függ, hogy mennyire tudjuk betartani azokat a járványügyi intézkedéseket, amelyeket nap mint nap hangoztatnak a televízióba is, és amikkel mindannyian tisztában vagyunk, mi akkor is, ha nem mindenki tartja be őket. Ugye a V betű mennyire lesz mély, tehát mennyi ideig megyünk lefele, az pedig azon múlik, hogy a gazdaság szereplői milyen gyorsan reagálnak erre, illetve hogy a gazdaság élénkítő csomagok mekkora terjedelműek és milyen hatásfokúak lesznek. Ezzel kapcsolatban optimista vagyok, hogyha megnézzük a 10 évvel ezelőtti válságot, akkor abból rengeteget tanultak szerintem a pénzügyi világnak a szereplői, és egyébként ide beleértem a fiskális és monetáris politikának a megalkotóit is, tehát az látszik, hogy most nagyon-nagyon gyors és nagy reakciókat láthatunk mind a magyar kormánytól, mind az MNB-től, mind egyébként az ECB-től, meg a FED-től, tehát ezt egy összetett szóval kell jellemeznem, akkor a pénzpumpa az mindenütt beindításra került, úgyhogy azt gondolom, hogy a 10 évvel ezelőttihez képest jobban fogunk ebből kijönni, önmagában a járvány az egy újfajta tanulási folyamat, hogy így mondjam, az emberiség számára, mi is meg fogjuk ebből tanulni, hogy legközelebb mit kell másképp csinálni, hogy még jobban tudjunk erre reagálni.
Hát ez mindenképpen nagyon fontos, hogy betartsuk ezeket a szabályozásokat. Igen, hát mindenki azt szeretné tudni, hogy a V betűnek mikor kezdődik a fölívelő szakasza. Természetesen, főleg, hogyha olyan gyors lesz, mint ahogy azt prognosztizálják.
Akkor beszéljünk egy kicsit a jövőről. Ugye korábban, amikor beszélgettünk, az anticiklikus kifejezést említetted, hogy a finanszírozási piacon az Eximnek anticiklikus szerepe van. Hát egy válságban azt hiszem ez különösen fölértékelődik, hogy valakinek segíteniük kell a kilábalást, és ebbe ugye az Eximnek vannak lehetőségei. Ez tényleg így van, illetve hogy ezek megerősítésre kerültek akkor a friss kormányzati intézkedésekkel, és ebben most hogy állunk?
Maximális mértékben, tehát teljes úgy van, ahogy mondod. A kollégáimat is azzal bíztattam, hogy most jön el a mi időnk, nem abban a tekintetben, hogy akkor most nekünk nagyon-nagyon jó lesz, hanem az, hogy nekünk most van nagy feladatunk, most kell helytálljunk, ennek ugye elsődleges szempontja, vagy elsődleges biztosítandó része az, hogy tudjunk működni, mint cég, tehát meg legyen a működésbiztonság, meg legyen az emberi egészség, és utána pedig az, hogy részt tudjunk venni a gazdaság élénkítő csomagnak a kialakításában. Erről előzetesen azt tudom mondani, hogy a mostani javaslat csomagunk alapján sok 100 milliárd forintnyi pénzt próbálunk bejuttatni a vállalati hitelpiacra, ugye mi magánszemélyekkel nem bankolunk, csak vállalatokkal. Önmagában egyébként a moratórium, ami esetünkben az egy jó 170 milliárd forintot fog bentartani a vállalati szektorban. Ugye ezt most úgy kell elképzelni, mint amikor elkezd elfogyni az olaj a motorból, és elkezdenek megszorulni a dugattyúk. Ugye mindenkinek az a feladata, hogy a csöpögést megállítsa, illetve friss olajat töltsön a rendszerbe. Ezen kívül nekünk a normál üzleti tervünk is egy nagyságrendileg 300 milliárd forintos új kihelyezés. Igyekszünk ezt egyébként megduplázni az év hátra lévő részében. Hadd nem mondjak most ennél pontosabb számokat és konkrét termékeket. Ott még nem tartunk, hogy ezeket kihirdessük, de amint megleszünk, és ez inkább napok, mint hetek kérdése, akkor ezek is kín lesznek, de azt már most mondhatom, hogy sok 100 milliárd forintos csomaggal fogunk előrukkolni.
A törlesztési moratóriumról néhány szót, hogy ez ugye egy állami lépés, nagyon fontos, emellett a bank is valamit saját hatáskörben még hozzátesz, hogy tudjon segíteni a cégeknek?
Hát a törlesztési moratóriumról azt gondolom, hogy egy helyes lépés volt. Ilyenkor tényleg nagyon-nagyon gyorsan kell reagálni, és erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy a 10 évvel ezelőttiből sok mindent tanultunk ott, és hogyha visszaemlékeztek, az amerikaiak, a Fed még engedte az első bankot felborulni, aztán a másodiknál már rájöttek, hogy ez nem játék. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy nagyon jó időben jött a kormánynak a lépése. Lehetett olvasni a sajtóban ezzel kapcsolatban kérdéseket, kritikákat, azt gondolom, hogy minden gyorsan meghozott intézkedésben vannak még a későbbiekben pontosítandók, finomítandók. Ezzel a moratóriummal is ez a helyzet. Minden bank és minden bankszövetség azon dolgozik, hogy ezt megfelelő módon implementálja, de maximálisan helyesnek gondoljuk ezt a lépést. Ennél sokkal többet egyébként már, mint hogy a moratórium terén mi nem tudunk tenni, hiszen ez egy rendelet, ezt 1/1 nekünk is alkalmazni kell. Amit még mi tudunk ehhez hozzátenni, hogy mi az összes ügyfelünkkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, illetve most újra végighívjuk őket, kapcsolatba lépünk velük, és megnézzük azt, hogy milyen addicionális hiteligényre van szükség, hiszen a bevezetett moratórium miatt kérdéses, hogy a kereskedelmi banki rendszer a jövőben mennyire lesz aktív az új hiteleknek a folyósításában, és az nagyon fontos megérteni, hogy a moratórium egy szükséges lépés, de ennél még fontosabb, hogy új hiteleket kell önteni rendszerbe, és ez elsődlegesen, vagy nem elsődlegesen, de nagyrészt a mi feladatunk lesz, értelemszerűen a másik nagy állami bank, az MFB is ebben részt fog venni, és én bízom benne, hogy a kereskedelmi bankos kollégák is arra készülnek, hogy hogyan fogják fenntartani az új hitelkivérzéseket.
Tehát az állam részéről azért gondolom van elkötelezettség, meg van ígéret avon túl is, ami nyilvánosan bejelentésre került, hogy olcsó forrásokat fognak ehhez biztosítani, ugye?
Hát 110% van, tehát nem sajnáltat magunkat, de 0-24 órában dolgozunk ezeknek a megtervezésén és implementálásán.
Egyébként csak egy pillanatra visszatérve az, hogy tegnap beszéltünk a törlesztési moratórium kapcsán arról, hogy mik a részletszabályok, ez a cégekre is vonatkozik, hogy alapesetben automatikusan nem kell törleszteniük, és aki mégis fönntartaná a törlesztését, annak kell szólnia, vagy hogy ebbe egy kis katyvaszt látok ebben, most mi a helyzet, most hogy látják ezt, illetve hogy mi a legfrissebb info ezzel kapcsolatosan?
A rendelet az úgy szól, hogy minden vállalatra vonatkozik, de ez nem befolyásolja a vállalatnak azon jogát, hogy ő szerződésszerűen teljesítsen. Tehát, hogyha ő úgy dönt, hogy mégis az eredeti ütemezés szerint teljesít, akkor azt szerint teljesít. Hozzáteszem egyébként, az előtörlesztés lehetősége az mindig minden vállalat ügyfélnek fennáll normál esetben is. Egyébként értelemszerűen amiatt, hogy megkönnyítse mindenki a dolgát az ügyfeleknek, minden bankin azt gondolom beleért minket, és úgy fogunk eljárni, hogy alapesetben azt veszük természetesnek, hogy a törlesztések felfüggesztésre kerülnek, így állítjuk be a mi is a rendszerünkbe, tehát a rendszer nem fogja követelni az ügyféltől a törlesztéseket. Amennyiben valaki mégis úgy dönt, hogy szerződésszerűen teljesít, akkor azt értelemszerűen manuálisan le fogjuk könyvelni.
De akkor ennek nincsen semmi szerződésmódosítási, meg adminisztrációs következménye. Egész egyszerűen, ha valaki mégis fizet, akkor fizet, így rendben van, ha meg nem fizet, az is rendben van? Tehát nagyjából ez lesz?
Így van. Nem is lenne egyébként mód meg lehetőség tömeges szerződésmódosítást végezni, ugye közel 9000 milliárd forintnyi vállalati hitelre, ami kint van a rendszerben, illetve most már a beleértendőek ugye a természetben magánszemélyeknek a hitelei is. Igen, ahogy mondott, hát aki a rendelet önmagában elegendő ahhoz, hogy mindenfajta további értesítést nélkül az ügyfélnek ne kelljen fizetni a felénk.
És akkor az év végén meg szépen kiszámolja a rendszer a kamatot, hogy aki élt a moratóriummal, annak kicsit ugye megnőnek a terhei, mert a kamat beépül. Aki meg fizetett, vagy törlesztett az eredeti szerződésnek megfelelően, annál meg ezek szerint nincsen semmi változás, ha jól gondolom.
Pontosan, illetve hát számítunk arra, hogy majd 2021-ben nyilván lesznek olyan hitelek, amiket még ennél is jobban át kell ütemezni, tehát össze kell hangolni majd a fizetési ütemezést ugye a cég fizetési képességével. De megint hadd mondjak egy hasonlatot, ami talán mindenkinek érthetőbbé teszi ezt az egészet. Azt ugye mindannyian érezzük a napi életünkben, hogy egyszerűen egy ilyen hibernációs szakaszba vonulunk most. Home office-ból dolgozunk, a gyerekek nem mennek iskolába, a boltok csak részben vannak nyitva. az emberek hibernálódnak, a gazdaság hibernálódik, egészen fontos, hogy a törlesztés ütemezést is ehhez hozzá kell igazítani, és ennek a legegyszerűbb módja maga a moratórium. Nem lett volna arra se idő, se lehetőség, hogy most minden vállalatnak ezt összeszabjuk, hogy valakinek csak 50% moratórium, valakinek 100%, valakinek 0%, ez a statáriális lépés, de ez így volt helyes, és igen, ebben benne van az, hogy jövő évben valószínűleg lesz jó pár olyan vállalat, amit majd újra kell szabni.
Oké. Hát
összességében lehetőségnek értékelitek elsősorban ezt a hirtelen beütött válságot, legalábbis a szavaidból ez jött le, ezt jól érzem?
Hát én a lehetőség szóval annyiból csínyán bánnék, hogy ugye mi nem egy profitorientált társaság vagyunk, a lehetőség az mindig valami olyasmire szóval, hogy na most itt a lehetőség, hogy sok pénzt keresünk, nem, én ezt feladatként élem meg, és ilyen szempontból a kollégáim felé is úgy kommunikálunk, meg olyan intézkedéseket hoztunk, ahogy mindenkivel érezteti, hogy itt most mi nem hibázhatunk, most ránk van a szükség, nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy mi most hogyan dolgozunk.
Uh-huh. Oké. Okay.
Oké, nagyon szépen köszönjük, jó munkát akkor, és kitartást ebben a helyzetben is. Köszönjük szépen.
Köszönöm nektek is, jó munkát, szervusztok.
Szabó István Attilával beszélgettünk, az Exim üzleti vezérigazgató helyettesével, többek között arról, hogy hogyan működik az Exim válság idején, és hogy a magyar cégek export teljesítményére nézve milyen hatással van ez az egész járványhelyzet.
Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli.